Németországgal foglalkozunk tehát, és a német gazdasággal, kilátásokkal. Sok minden szóba került, szerintem azért beszéljük meg ezt, amit felvetettél, államháztartással kapcsolatos helyzetet, mert hát ez most különösen égetően fontos Magyarország számára is. Itt eléggé komoly recsenések látszanak itthon, és mint mondtad, Magyarországon is érvényben lenne ez, amit mondtál. Na, szóval, hogy miért gond ez? Miért nem lehet ezt úgy megoldani, ahogy az egyezményben van?
Azért gond, mert ugye sokan csak azt látják, hogy hát milyen nagy baj az, hogyha elszáll a költségvetés. És ugye a költségvetési hiányok vannak évről évre, akkor nyilván az ugye azzal jár, hogy minden egyes költségvetési hiány az hozzáad az adóssághoz, és akkor az adósság GDP aránya az romlik, nő, és ugye itt a főáramú neoklasszikus közgazdaságtan az valami olyas valamit mond, hogy hát egy ponton túl olyan kockázatossá válik az állam, aminek nagy az adóssága a GDP-hez mérten, hogy az állam csak nagyon drágán tud kibocsátani innentől fogva állampapírokat, tehát hogy a saját finanszírozására olyan hozamot várnak el a befektetők, ami már tehát magas kockázat, magas kamat, hogy túlságosan drágává válik az állam finanszírozása. Most ezzel az a baj, hogy kétféleképpen lehet valójában államháztartási hiányokat csinálni, meg eladósodni. Az egyik az, amikor hülyességekre költünk, vagy nem szedjük be az adókat. Tehát, hogy azt is lássuk be, hogy az egyik lehetséges oka egy költségvetési hiánynak az nem az, hogy az állam túl sokat költ, hanem az, hogy nem szedi be az adókat, és egyébként Görögországban ez történt. Nem igaz az, hogy a görög állam túl sokat költött volna. Ezt a könyvemben is bemutattam, de egyébként nagyon könnyen bárki ellenőrizheti egy sima Eurostat megvizsgálásával, hogy soha igazából a görög államnak a kiadási oldala nem, hogy magasabb nem volt az uniós átlagnál vagy Németországnál, hanem alacsonyabb volt. Görögországban kifejezetten az okozta ezeket az eladósodást, hogy nem tudták beszedni az adókat, főleg a hajózási szektorból, meg az oligarcháktól, meg innen-onnan. A másik lehetőséget, hogy hülyeségekre költenek, tehát, hogy órán száján folyik ki a pénz, ugye ez volt Magyarországon leginkább a 2000, mondjuk 5 és 2005-2006 környékén, tehát, hogy senki nem tudta hova, de Magyarország egyszer csinált egy 11%-os államháztartási hiányt, azt hiszem 2006-ban. Ez a tipikusan folyik el a pénz. De ezek nyilvánvalóan rossz dolgok. Ugyanez folyt Argentínában, hogy ilyen populista baromságokra költöttek politikusok. Tehát én tök értem azt, hogy amikor elszáll a költségvetés, egyébként Magyarországon jelenleg az elmúlt években inkább azért száll el a költségvetés, mert nem tudják beszedni az adókat. Tehát recesszió volt, áfa bevételeket nem tudták beszedni, stb. Tehát, hogy most nem menjünk bele a magyar helyzet elemzésébe, de nyilvánvalóan én értem azt, amikor valakik nagyon nagy problémának gondolják az államháztartási hiányt és az adósságpályát. Csak ebből nem az következik, hogy az a megfelelő megoldás, hogy akkor mindig legyen kiegyensúlyozott a költségvetés, hanem az a megfelelő megoldás, hogy azt kell ellenőrizni, hogy az állam ne költsön hülyességekre, és szedje be az adókat. De ettől még lehet hiány, sőt, kell is legyen, hogy hiány. Például ugye az egész keynesiánus közgazdaságtan az azt mondja, hogy amikor válság van, akkor az államnak az a feladata, hogy deficitet csináljon, bármennyire furán hangzik. Mert ugye miről szól egy válság? Egy válság arról szól, hogy a magán a gazdaságban nincs elég kereslet. Tehát a magángazdaság szereplői egymástól nem vásárolnak. Ilyenkor az állam tud vásárolni, és ezzel beindítani a keresletet a gazdaságba. Aztán szépen kiszállhat az állam onnan, de hogyha az állam, ugye egy válságban az történik, hogy az állam bevételei csökkennek, hiszen recesszió van, az adóbevételek csökkennek, ha megpróbálja ki egyensúlyozni a költségvetését, akkor megvágja a kiadásait. Na most konkrétan ez történik Németországban jelenleg, tehát egy csomó olyan életfontosságú kiadást, ami egyébként kellene, hogy ezt az infrastrukturális lemaradást pótolják, hogy a humántőke lemaradást pótolják, de még durvábbat mondok, a zöld átállást finanszírozását is megvágták, tehát mondjuk ahhoz, hogy a német polgárok vásároljanak elektromos autókat, német gyártású elektromos autókat teszem hozzá, ehhez szükség volt arra, hogy a német kormány támogatást nyújtott, tehát hogy a legtöbb kormány tesz ilyet, elektromos autók vásárlásához hozzájárult a kormányzat. Na, ezt most a, ugye van ez a szabály, amiről beszéltünk, hogy nem emelkedhet az államadósság mértéke, kiegyensúlyozott költségvetés kell, ezt úgy hívják németül, hogy Schuldenbremse, azaz, hogy adósságfék, és ugye ennek a jelzőlámpa koalíciónak a egyik tagja az a liberális párt, aki ráadásul a pénzügyminisztert adja, és ez a Lindner pénzügyminiszter, hát ez egy elképesztő. Egyébként általában az FDP, a liberális párt, az egy ilyen nagyon dogmatikus híve ennek az adósságféknek, meg a kiegyensúlyozott költségvetésnek. A másik két párt nem egyébként, tehát én voltam a pár heten Berlinben egy olyan konferencián, ahol gyakorlatilag föltettek egy ilyen kérdést ilyen internet vagy ilyen online szavazásra, hogy mi a legnagyobb problémája jelenleg, a konferencia a német gazdaságról szólt, hogy mi a legnagyobb problémája a német gazdaságnak, és akkor ott volt egy csomó ilyen lehetséges válasz, és nagyon magasan az adósságfék intézménye jött ki egyébként a konferencia résztvevői között, tehát hogy ez egyáltalán nem egy általános nézet Németországban, hogy ezzel mindenki egyetértene, de a német pénzügyminiszter ezt tolja, és meg gyakorlatilag megszüntették az elektromos autók támogatását, illetve az elektromos töltőknek, tehát hogy ahhoz, hogy működjön ez a rendszer, ugye rengeteg töltőt kell telepíteni, és azoknak is a kormányzati támogatását megszüntették, tehát gyakorlatilag az e-autókra való átállásnak a lehetőségét vágja el, például az, hogy meg hát a befektetés a gazdaság versenyképességébe. Ez az elképesztő dogmatikus ragaszkodás a kiegyensúlyozott költségvetéshez, és egyetlen egy mondat, volt erről egy Pogi Podcast adás, majd mellékeljük a Substackbe, ugyanez történt az 1930-as években, tehát ugyanúgy a szociáldemokraták voltak kormányon, egy Rudolf Hilferding nevű pénzügyminiszter volt akkor, ő nem is liberális volt, hanem szociáldemokrata, és mondták neki, hogy ilyen keynesiánis alapon kellene élénkíteni a gazdaságot, mert nincs egy csomó németnek munkája, és ezt nem akarta megcsinálni Hilferding, hanem kiegyensúlyozta a költségvetést, és az 5%-os NSDAP, ugye Hitler pártja, hirtelen fölugrott 30%-ra, és gyakorlatilag választásokon kancellárrá választották Hitlert. Ugye ez kontrasztál a svédekkel, a svédek megcsinálták a keresletélénkítést, ez kontrasztál a japánokkal, a japánok is megcsinálták a keresletélénkítést. Tehát azokban az országokban, ahol megcsinálták, hogy sikeresen kilábaltak a nagy gazdasági világválságból, Németországban meg kifejezetten ahhoz vezetett a kiegyensúlyozott költségvetéshez való fiskális konzervatív ragaszkodás, hogy hogy gyakorlatilag összeomlott a gazdaság, a szociáldemokratáktól elpártoltak a szavazók, és jött a náci párt, és jött Hitler. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy önmagában ez megmagyarázza Hitlert nyilván, tehát nyilván ezer más oka is van, kulturális, stb., de hogy egy hatalmas löketet adott a náci párt felemelkedésének a fiskális konzervativizmus. Most mit látunk? Szociáldemokraták kormányon ugyanezt csinálják, és egyre erősödik az Alternative für Deutschland, ez a szélső jobb, vagy ez a jobboldali, a radikális jobboldali párt, amiről beszéltünk.
Igen, és ez egyébként pont ugyanezeket a hullámokat és sebeket tépi fel, ugyanezeket a hullámokat veti, amiket emlegettél itt a német társadalomban, úgyhogy ezért is beszélnek róla nagyon sokat. Folytassuk innen, Németországról és a német gazdaságról beszélgetünk ebben az adásban.